Best of Manna FM.
Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fiévával és Argyelán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
A legjobb pillanatok.
Szerda van, április 24-e, 7 óra 8 perc. Hát jó reggelt
jó
mindenkinek.
Reggelt, kívánom jó mindenkinek. Reggelt.
Sziasztok.
Tele van a
stúdiónk, úgyhogy itt van Andi, Évi, Kincső, Bence. A Györgyöknek pedig sok-sok puszit
küldünk. Jó reggelt minden kedves Györgynek és szülinaposnak.
Ma lesz a leghidegebb az egész héten a hónapban, meg szerintem most így decemberi kb.
Ezen túl kell esni, tudjátok. Ezen úgy éreztem reggel, hogy na jó, hát még ezt benyelem, hogy esik az eső, de ez az utolsó. Rendben van.
Több ne legyen már.
A tavasznak írok egy nagyon hosszú fenyegető levelet ma.
De jó kedvünk van, és mosolyog a stúdió, úgyhogy reméljük mindenki, aki hallgat minket autóban, a buszon, útközben, vagy reggelizés közben, neki is jó kedve van.
Igen, vagy ha nem, akkor majd jó kedvre
derítjük. Így van.
Ezen leszünk mindenképpen. Ma van a kísérleti állatok védelmének világnapja, ezt tudjátok, hogy mi? Hogy igen. Hogy indult egyáltalán?
Azt nem, hogy indult, azt de nem. Tudjuk, hogy mi.
Úgy indult, képzeljétek el, hogy a 70-es években volt egy szervezet, aki az élő állat boncolás ellen emelte fel a hangját. Tehát, hogy nem elég, hogy állatkísérletek, meg mindenféle kínzás, hanem, hogy élő állat boncolás, és akkor ők elérték azt, hogy április 24-e legyen ez a nap, ami a kísérleti állatok védelmének világnapja. És ma már szerencsére elmondhatjuk, hogy tök tudatosan dönthetünk olyan termékeket, mellett, olyan kozmetikumok mellett, mi nők azért szeretünk szépítkezni, amire rá van írva, hogy itt nem történt már állatkísérlet, itt nem kínoztak senkit ennek kedvéért. Én nem mondom azt, hogy egy gyógyszer kikutatásánál, akkor, amikor gyerekéletek, meg emberéletek függnek rajta, akkor ne történjenek kísérletek, de azt gondolom, hogy ennek van egy szabályozott kerete, nem kell ezt ész nélkül csinálni, tehát, hogy nyilván van olyan, amikor erre szükség van, mert szükség van, de azért legyen valami határ ebben, meg
persze,
szabályozás.
Ebben abszolút egyetértünk. Azért, amikor ilyen rémes híreket olvas az ember, vagy hát ilyen történeteket, tudjátok, hogy 70-es, 80-as, még 90-es években is, hogy milyen kísérleteket végeztek tényleg állatokon, és milyen kár, hogy akkor nem tudtunk tenni még annyira ellene, de most így az internet segítségével nagy az összefogás ezzel kapcsolatban. Úgyhogy hát minden kedves menekült állatnak nagyon-nagyon boldog napot kívánunk, és azt, hogy mi vigyázni fogunk rájuk. Én magam is úgy vásárolok egyébként kozmetikumot, olyan az interneten egy nagyon szép kis lista, szépen kikeresem, hogy akkor azt nem veszem meg, mert abban még be lehet, hogy benne van, hanem inkább azokat a termékeket veszem le a polcról, vagy rendelem meg, amik állatkísérletmentesek.
Hát meg kinek kell egy újabb majmok bolygója, nem? Tehát így ugye nem szeretnék ott hogy a szabadságszobor volt... dzsungelezett
szóval
romjai között.
Szóval mit néztél este, milyen filmet?
nem filmeztem, most aludtam 8:30-kor, már kidőltem, kiájultam.
Én magam
aludtam.
Is, én nem tudom, hogy a tegnap miért volt ennyire fárasztó, de fárasztó volt, mint az adom a napom hétfőn. Aha. Tehát én úgy, mint akit agyonvertek, úgy aludtam. Apukám azt mondaná, mint akinek elvágták a torkát, de tudod, hogy oldalt fekvét is, mint egy kavics.
Meg sem moccantam hajnal 4-ig, de 4-kor azon ting, és akkor hello.
Hát viszont ha már filmek, képzeljétek el, most, hogy többször beírtam a netre azt, hogy Bridget, ugye posztoláskor, vagy kereséskor a komodói sárkány hölgyünk, sárkány lány gyermekünk miatt, földobta a net, hogy jön a negyedik része a Bridget Jonesnak, azt nem tudom, tudjátok-e?
Atya Isten, hát mit húznak le még arról a szerencsétlen?
Tehát dühös a pasikra, vagy a pasira, a lényeg az, hogy nem biztos, hogy már Darcy benne lesz, jövő év 2025 Valentin napkor fog érni. Kezni.
Ne kövezzetek meg, de én már a harmadik részt sem
felveszerettem
annyira. Úgyhogy
elvileg a sztori az, hogy be fog pasízni megint.
Ráfér. Az sose rossz, de egy kicsit már azt éreztem a harmadiknál is, hogy hát már olyan...
Igen, úgy igen. Le van húzva erről olyan igen. Sok
de az első milyen jó volt.
Az első és a második is szerintem zseniális volt.
Igen, de
volt.
Nekem mindig bajom volt ezzel. Tudom, messzire jutottunk az állatkísérletektől, meg a majmok bolygójától, de nekem mindig bajom volt ezzel, hogy attól, hogy egy nő szingli. Miért kell hülyeségeket csináljon lépte nyomon férfiak előtt, és hülyét csinálnia magából a nap 24
de
órájában?
De nem minden, az nem állt. Ő Bridget Jones,
értem,
aki
hogy Bridget Jones,
csinál.
De ott volt egyébként a Teréz anyu is, ami szintén a maga nemében egy tök jó
az egy
könyv volt,
Bridget
meg film,
Jones.
Meg nem tudom mi, de abba is az volt a legnagyobb problémám, hogy én értem, hogy valaki mellett nincs ott egy férfi, de attól tényleg minden nagy sejtjét kín hagyja a konyhában az a nő?
Jó, ne általánosítsunk, én értem, hogy mire gondolsz így reggel 7 óra 14. háromkor, vagy nem tudom, mennyi
van. Igenis, ha szinglik vagyunk, ha pár kapcsolatban élünk, sokkal okosabbak, tudatosabbak vagyunk, és nem csinálunk hülyeségeket, hogy nem állunk neki epilálni egy bál kellős közepén a mosdóban a lábunkat, hogy össze-vissza kaszaboljuk véresre, tehát, hogy így...
Na jó, csajok, akkor én visszahozom ezt a sztorit úgy, hogy a doktor Szöszi, aki ugye nagyon okos, és ő viszont tényleg megvédte az áll, aki az
második rész az arról is szól.
Igen, a kutyusokat kimentette az állatkísérletekből. Igen, na, visszatértünk.
Na hát a doktor Szöszit például imádom. Tehát, igen. Az igen, az egy okos nő.
Igen.
Jogi diplomával, hát kérem, attól még lehet szeretni a rózsaszínt.
Pereket is nyert.
Így van.
Pereket is a filmben, többet is. Szerintem kezdjük el ezt a mai adást. Mit szóltok hozzá? Mondjuk el, hogy mi lesz ma, jó?
Jó, és akkor egy tök komoly témával fogunk kezdeni. Ráadásul nekem ez nagyon érzékenyen érintő, meg személyesen is bevonódós téma. Ez pedig a császármetszés témája. Április egyébként a császármetszés hónapja, és én mind a két fiamat császármetszéssel hoztam a világra. Egy olyan 20-22 óra vajudás után, tehát hogy hozzáteszem, hogy volt egy ilyen előzménye. Tehát nem tudom, hogy ez egy anyai hóbort, Magyarországon borzasztóan magas egyébként a császármetszéssel született gyerekek aránya, vagy egy súlyos életmentő, akár anyád, babát mentő orvosi beavatkozás, marhára nem mindegy, hogy melyik oldalról közelítjük meg, és az sem mindegy, hogy az anyukák utána hogyan élik meg azt, hogy ők mondjuk akár császármetszéssel szültek, akár úgy szerettek volna, de nem úgy sikerült, tehát hogy itt mindkét oldalon vannak azért fontos kérdések, súlyos kérdések, amiket jól meg fogunk beszélni 8-ig.
Aztán egy nagyon érdekes témával fogjuk folytatni 8 órától, elfogadás és esélyegyenlőség. Április 27-én szombaton 4. alkalommal rendezik meg ennek jegyében a Ruhatár jótékonysági divat bemutatóját, ahol az elmúlt években már kerekesszékes és nyugdíjas modell is fellépett már. Az esemény alapítói lesznek vendégeink, akikkel a rendezvény jótékonysági célját is át fogjuk beszélni.
Hát ez nekem egy csoda.
Igen.
Én ezt imádom látni a kifutón. Szerintem ez olyan gyönyörű, hogy nem a bocsáska lányok vonulnak végig, meg a nagyon fehére maszkírozott fiúk a kifutón, hanem hogy mi emberek, húsvér emberek, nők, nagymamák, édesapák, férfiak, olyanok, akiknek bármiféle trauma történt az életükben, mégis fölálltak, talpra álltak, és követendő példa számunkra.
9 óra után Paja Bea érkezik hozzánk. A gyerekek beszédének alakulása a fejlődés egyik leginkább nyomon követhető eleme. Paja Bea két gyerekes anyukaként megtapasztalta ezt a kihívást, most pedig dr. Bertala Regina Frida nyelvész, logopédus, gyógypedagógussal közösen másoknak is segítséget nyújt ebben a baba hangoló dalokkal. Úgyhogy nagyon várjuk a Bea. Hát eleve ő is egy nőerőmű, tehát hogy olyan felszántja itt az egész stúdiót, meg hát egyébként is szerintem tényleg nagyon fontos azért a gyerekeknek csiszolni a kommunikációját, és nagyon jó lesz ez a téma is szerintem 9 óra után.
4:18 után 1 perccel járunk, vigyetek ernyőt, ha most indultok, és akkor meghallgatjuk az All Night Longot, és jövünk vissza a császármetszés témájával, amiben egyébként Évi is elég keményen érintett.
Így van.
Április 24-e, szerda van, és 7:20, ez a Valódi Nők stúdiója.
Jó reggelt!
Sziasztok!
Császármetszés a témánk. Április a császármetszés hónapja egyébként. Én mindig sokat gondolkodtam rajta, hogy ez egy édesanya hóbortja, vagy választása, hogy ő így szeretné, mert ez kényelmesebb, meg ez így egyszerűbb, vagy pedig súlyos életmentő orvosi beavatkozás, ami ugye a baba és az édesanya életét is megmenti. Statisztikák alapján Magyarországon lényegesen magasabb a császármetszéssel született babák száma, mint bárhol a világon. Hozzáteszem, még az USA-nál magasabb is jóval, ahol egyébként engedélyezik az édesanyáknak, hogy válasszanak. Tehát ott, ahol választhatnak, ott olyan 30%, Magyarországon pedig 40% fölött van.
Igen, azt írják, hogy a hazaszülések majdnem 40%-át úgy, ez nagyon magas arány, de utána azért van egy törekvés arra, hogy utána ugyanúgy a hüvei szülés visszatér. Tehát, hogy próbálkoznak azzal, hogy a császármetszés után a hüvei szülés legyen a következő lépés. Tehát, hogy megmaradjanak ennél.
Nekem volt olyan ismerősök, aki azt mesélte, hogy hát mi ezzel a baj, megbeszélte az orvosával, hogy mit tudom én, 10 órakor császármetszés, szépen kisminkelte magát, bement, megműtötték, és akkor már még a tükörbe egy megpillantotta magát, hogy jól nézzen ki a baba, amikor őt meglátja először, mint édesanya, és akkor ő császármetszést választott. Tehát, hogy...
Na jó, de ugyanígy megvan a sztereotípia a túloldalon is, hogy én egy szép szülést szeretnék, és megtervezem előre.
Olyan vagy, nincs, hogy szép szülést,
nincs,
gyerek,
mert
el
kell,
szültem.
Hogy mondjuk a rádióban, nekünk nem mondta ezt senki.
Senki nem mondta,
ez
igen.
Egy borzasztó fájdalmas dolog.
Igen, igen. Nagyon irigylem azokat, akik azt mondják, hogy pik-pak, meg volt a szülés. Aha. Én úgy indultam neki egyébként az első gyerkőcnél, féltem egyébként a szüléstől. Uh-huh. Hozzáteszem, hogy nekem borzasztó kicsi a fájdalom küszöböm is, tehát nagyon uh-huh. fegyelmezett vagyok, tehát nem óbégatok, meg nem tudom, mi bármi történik velem, de nagyon fáj. Tehát, uh-huh. hogy alacsonyan van a fájdalom küszöböm, én ezt tudtam magamról, tehát, hogy volt bennem egy ilyen félelem, de hát természetesen ugye ugorjunk neki. És a nagyfiamnál este olyan 7:30 körül kezdődtek el a fájások, éjjel 1:30-kor mentünk be a kórházba. Úgy, hogy egy hetet túlhordtam, tehát, hogy már akkor nekem nagyon időben volt, hogy ezt vagy elkezdődik a szülés, vagy megindítják, mert hogy már egy hétnél tovább nem nagyon engedték akkor sem. És akkor 1:30-kor bementünk a kórházba, hajnal 6 órakor burkot repesztettek, és másnap délután 4:30-kor császároztak meg. Tehát, hogy én, és ott voltunk, hogy már tolófájásaim voltak, jó sokáig, tehát nem az van, hogy jönnek a tolófejesek, és hopp, most már megvan 1/2 órán belül a gyerek, hanem erre forduljak, arra forduljak. Nem jól tartotta a kis fejét egyébként a nagyfiam. És akkor mondták ott fölöttem, hogy ez nem fájhat ennyire, meg hát olyan fáradt voltam már, és akkor lett egy császármetszés belőle, amiből egyébként nagyon gyorsan felépültem. Tehát nekem nem okozott lelkileg sem problémát, maga az, hogy császármetszés történt, az előzmények meg az egész szülés az igen. Anyukámnak állítólag mondtam, hogy soha többet bent a kórházban, utána már nem emlékeztem rá, hogy ezt mondtam, de ott váltig állítottam, hogy én ilyet biztos, hogy többet nem, és nem lesz több gyerekem. És az, hogy császármetszés történt, az nem okozott nekem se fizikailag, se lelkileg megrázkódtatást. Én utána, amikor jött hozzánk a védőnő, én már mosogattam, és akkor kérdezte, hogy mit csinálok. Hát mondom, mosogattam, gondoltam mindjárt, hogy porszívózok egy kicsit. Mondta, hogy más anyukák császármetszés után kisekelnek az ágyból hetekig, csak úgy hozzák oda
ne,
a babát nekik.
3-4 nap után
de
már
én
nem is
ismerek
érzed.
Olyat, tudom, de aha. hogy ismerek olyat, akinek 2 hét után is oda kellett járulni a babával hozzá, hogy szoptasson, meg nyilván nem vagyunk egyformák. És akkor jött a következő szülésem, vagy a következő terhességem, és ott voltak ugye a két szülés között előzmények is, amiből én azt feltételeztem, hogy én már abba a kategóriába kerülök a vetéléseim miatt, hogy automatikusan császár lesz. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy jó, tök gyorsan felépülök belőle, akkor ez így jó. És akkor mondta az orvosom, akkor egy másik dokim volt, hogy hogy képzelem ezt? Ez nem automatikus, ez szó se lehet róla, hogy ez itt ilyen nincs, hogy választhat az anyuka. Hát mondom, én nem választani akarok, csak azt gondoltam, hogy az előzmények orvosilag indokolják. Nem. És akkor egy barátom mondta azt, hogy miért nem hagyom meg a babának a választást, hogy ő döntsön, hogy szeretne a világra jönni. És akkor ezen gondolkodtam, és ezzel próbáltam nyugtatni a borzasztó pánikot magamban, és akkor ugyanazt a forgatókönyvet lejátszottuk, mint az elsővel, tehát gyakorlatilag ugyanez ment végig, én megpróbáltam, megint egy héttel túlhordtam. Akkor például van olyan, hogy föltesznek egy ilyen kis ballonocskát, hogy táguljak, mert nem tágultam, egész éjszaka benn volt, rohadt fáradt voltam, mire oda kerültünk, hogy megindították, megint eljutottunk a tolófájásokig, megint nem volt már mészáj semmi, és akkor a végén azt mondta a doki, miközben műtött, hogy hát nem tudta volna anyuka megszülni ezt a babát, és nyilván hálás vagyok érte, hogyha ez pár évszázaddal ezelőtt történik, akkor valószínű, hogy már az elsőt sem ússzuk meg, sem én, sem a baba.
A közösségi oldalakon ugye folynak a csaták állandóan mindenféle baba-mama csoportokban, hogy akkor azért lett programozott császár, mert nem akarja, hogy az alakja tönkre meg, hogy nem akar szenvedni a gyerekét. Hát nagyon sok esetben mindent megadna az anyuka, ezért ezt szögezzük le, hogy megszülhesse rendes hüvei úton azt a babát, és van, amikor az orvos mondja azt nagyon sokszor, hát sőt a legtöbb esetben az, hogy figyelj csak, ezt muszáj úgy császármetszéssel világra hozni ezt a gyereket. És hát ugye van egy, ez rögtön az elején, amikor ezzel a témával kapcsolatban gondolkodtam, hogy a környezetemben lévő barátaim, családtagjaim, nagyon sok minden van. Tehát van, aki programozott császár, van, aki császármetszés az utolsó pillanatban, valahol hüvei úton 5 gyerek, szóval van minden a környezetemben, de azért egyben valamiben nekünk együtt kell értenünk azt, hogy az anyaságot az nem fogja meghatározni. meghatározni azt, hogy az, hogy jött világra az a baba, hanem hogy legyen makkegészséges mind a kettő. És amikor látom ezeket a fórumokat, akkor olyan elkeserítő, amikor egyik anyuka a másik anyukának olyan degradálóan, bántóan fogalmaz meg véleménynek nevezett oda, majdnem csúnyát mondtam, tehát hogy egy odaszólásokat ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon elkeserítő, hogy elfelejtődik belőle az, hogy egyébként ez egy édesanya, tehát hogy ne bántsuk már egymást.
Mindenkinek teljesen más a története. Tehát pont ez az, amit az Andi is mond, hogy egyszerűen nem lehet jó vagy rossz tanácsot adni senkinek sem, mert mindenkinek más lesz a sztoria végül. Ugye nálunk az volt, hogy bementem alternatív szülés, láttam, hogy milyen jó kis bordásfal van itt, kötél, gumilabda, stb.
Kiválasztottad már a zenét,
igen,
ami szól,
medence, úszómedence, és akkor így tök jó, így el voltam, 80-napos terhes voltam, még dolgozni jártam kocsival, még befértem a mögött, tehát én nagyon lazán kezeltem, és hál' Isten jól is voltam végig terhesség alatt, és aztán egyszer csak így ilyen 80 napos lehettem, akkor így az orvosom mondta, hogy hát ez egy nagy baba lesz. Nagy a feje, kicsi a csípőcsontom, és képzeljétek el, mégis nekiestünk úgy, hogy hát akkor ez természetes
de
úton szüljük.
De te akartad,
szüljük.
Hogy
nem,
próbáljuk
nem,
meg?
Nem, én nekem ez nem is volt olyan fontos, hogy
mindegy
szülni.
Mindegy volt, nem?
Mindegy volt. Mindegy tehát, volt. Hogy így aha. Én így nagyon lazán kezeltem ezeket a dolgokat, ahogy elmondtam, hogy így lazán kezeltem a terhességet is, és valószínűleg ettől jól is voltam, mert hogy ez ilyen természetes volt. És így elfolyt a magzatvíz, és körülbelül 10 órán keresztül killottunk úgy, hogy semmi tágulás, mert hogy nem tudott lejönni még a csípőcsontig se a feje, mert hogy nagy volt. Tehát egy 4 kiló fölötti 60 centis gyerköcöt képzétek el. Úgy nézett ki, mint egy 3 hónapos gyerek a többiek mellett, egy kis Róza nevű kislány, ugyan a nagy hajjal született. Tényleg ő volt egy normális csecsemő, az én fiam meg egy 3 hónapos gyerek, egy konkrét súlyzó. És a lényeg az, hogy majdnem mind a ketten ott maradtunk. Tehát itt volt egy szerintem nem jó orvosi döntés, és ha már valaki bekerül a kórházba, annak már ugye el kell szerintem felejteni azt, hogy itt bármi szépség is van ebben a szülésben. Az a szépség, amikor megfogod a gyerekedet, és hát rád mosolyog, vagy egyáltalán az a nyugalom, amikor látod aludni, hát minden percben tudtam bögni, akkor emlékszem. De majdnem ott maradtunk mi is, úgyhogy a császár az egy életmentő dolog volt uh-huh, nálunk. Uh-huh.
Én azt bánom, hogy az az élményem nem történt meg, mert hogy ezt úgy sok édesanyja elmeséli, akik természetes úton szülnek, és ugye tolófájások, meg mindent, tehát hogy ez egy nagyon megerőltető és nagyon fájdalmas időszak, viszont abban a pillanatban, amikor kibújik a gyerkőc, megszűnik minden fájdalom. Hogy ezt az élményt nem tudtam átélni, hogy azt a katarzist, hogy abban a pillanatban megszűnik a fájdalom, és ott van az a pici kis élőlény a karodban, kezedben, és hogy megfogható. Tehát, hogy ez hiányzott, hogy ez úgy jó lett volna.
De nagyon sok
de
esetben már a császár...
Persze.
A császár után a legtöbb esetben már ezt a bondingot támogatják, ezt a korai kötődési rendszert, amiben van. Tehát nagyon sok esetben már a kórházak azért odafigyelnek arra az azonnali anyukára, vagy ha nem...
Az arcomhoz oda tették rögtön. Uh-huh. Meg azt hallottam, amikor a nagyfia megszületett.
És meg is nyugod, hogy
szőke, mint az apukája. Szőke, ennyit hallottam. Akkor.
És hát ugyan vannak most már olyan lehetőségek, tudod, hogy az apukára rápakolni, amikor megszületik a baba. Tehát azért nagyon sok esetben, hogyha olyan a támogató közeg van egy ilyen császármetszésnél, akkor az első gondolat az, hogy lehetne ezt a bondingot nyélbeütni ott rögtön a helyszínen.
Hát van egy csomó kérdésünk ezzel a témával kapcsolatban. Például, hogy kit mi motivál akkor, amikor mondjuk ott áll a szülés kapujában, és hogy tényleg valóban divat hullám-e az, amit sokan mondanak itt Magyarországon ránk, hogy már pedig itt az anyukák csak hóbortból választják azt, hogy császármetszés, mert az úgy kényelmesebb. Rákosi Dórával, a császárvonal gyógytornászával fogunk beszélgetni nem sokára, de előbb még megnézzük azt, hogy mi minden történt a nagyvilágban. Április 24-e van, szerda, és 7 óra 42. Jó reggelt a valódi
jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
Jó meg reggelt, a csajoknak, sziasztok. Andinak, Évinek,
Krisztának,
Rákosi Dórának, a császárvonal gyógytornászának, aki a vonal túlsó végén van. Április ugye a császármetszés hónapja, és ennek apropójából beszélgetünk most itt, hogy vajon a császármetszés az egy édesanyai hóbort, vagy életet menthető, anyád, babát menthető orvosi beavatkozás? Szia Dóra, jó reggel, te hogy látod ezt?
Sziasztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Igen, ezt fontos szétválasztani, hogy valóban életet mentő megoldás is lehet a császármetszés. Itthon 40% fölött jár már a császármetszés aránya, ami nagyon magas, és nagyon sokféle ok miatt lehet császármetszés. Vannak valódi indikációk, például egy a baba haránt fekvésben helyezkedik el, bizonyos életet veszélyeztető helyzetek akár anyának, akár babának. Tehát ezekben a helyzetekben valóban életet menthet a császármetszés, és aztán vannak olyan helyzetek, amikben információhiány vagy egyéb más okok miatt lesz végül is császármetszés.
Kimondhatjuk akkor azt, Dóra, hogy ma Magyarországon előfordul, hogy édesanyák pusztán csak kényelmi okból győzik meg az orvost arról, hogy legyen egy programozott császármetszésük? Vagy azért ilyen bátrak nem lehetünk, hogy ezt így nyíltan kimondjuk?
Igen, én egy kicsit árnyalnám abban, hogy információ hiány. Tehát, hogyha az anyának lehet ez félelem, lehet bármi más ok, nyilván lehet pszichés ok is, amikor akár egy előző szülés élmény miatt úgy ítéli meg az anya, hogy neki a megoldás a következő szülésre a császármetszés lenne, akkor ezt pszichiáter szakorvosi ajánlásra lehet elvégezni, de ez nem kényelmi indok, hanem ennek valós pszichés háttere lehet. De azért azt érdemes tudni, hogy a legtöbbször, amikor így kérésre történne a császármetszés, amögött nagyon sokszor információhiány van.
Hogyan lehet meggyőzni ilyenkor az édesanyákat, hogy milyen információ hiányzik, hogy a helyes döntést meg tudják hozni?
Érdemes ebben ilyenkor azt mérlegelni, hogy mikor dönt így az anya. Tehát amikor már várandóság végén van, akkor nagyon nehéz már a rövid idő intervallum miatt akár olyan módszereket, akár olyan szakemberhez elküldeni, aki segít akár az előző szülésélmény feldolgozásában, akár meggyőzni, nem gondolom, hogy meggyőzni kell, hanem tényleg elegendő információt nyújtani az élettani szülésről, akár az előző szülést átbeszélni, hogy mi hogy alakult, és mostani tudásában hogy döntene, mik az élettani szülés jellemzői, tehát ezt érdemes átbeszélni, és attól függően, hogy éppen hol tart az anya, nyilván ideális esetben ezt még várandóság előtt, tehát az előző szülés után érdemes.
Feldolgozni, igen, nyilván, hogyha valami ilyesmi van a háttérben.
Lehet hüvei úton szülni császármetszés után?
Igen, lehet. Ez a VBAC nevű szülési mód, és hogyha elég információja van az anyának, illetve az előző császármetszésnek az indoka olyan volt, ami ezt a szülést utána megengedi, a hüvei szülést, akkor ennek semmi akadálya nincsen.
Ugye beszéltünk róla, hogy szinte mindenkinél más eset van, más történet, más élethelyzet, vagy más helyzet, egészségi helyzet. De azért hadd kérdezzem meg azt, hogy van-e valamilyen tapasztalatod arra, hogy melyik veszélyesebb pro-kontra, illetve melyik okoz nagyobb traumát esetleg a nőknek, a császármetszés vagy a hüvei szülés?
Ez azért nehéz kérdés, mert nagyon nehéz összehasonlítani az almát meg a körtét. Szóval, hogy az élettani hüvei szülésnél a természetes szülés, beavatkozásmentes szülésnek nagyon kicsi a bármi komplikációs előfordulási aránya. A császármetszés meg hát életmentő műtét. Tehát nyilván mind a kettőnek megvan a, hogyha így akarunk beszélni róla, hogy előnye és hátránya. A baba szempontjából az élettani szülés, a hüvei szülés nyilván sokkal jobb. Azért ezt ki lehet mondani, a mikrobiom, azok a hatások, amik az ő testére hatnak a hüvelyi szülés közben, arra neki szüksége van az idegrendszeri fejlődéshez, és ez nem következik be császármetszésnél. Nyilván lehet sok mindent csinálni császármetszés után is, tehát nem lehet azt, gondolom azt sem mondani, hogy minden császáros baba, tudjátok mit szoktak mondani, nem bújik át az alagútakon, meg nem tudom, meg a kötődése nem olyan, szóval, hogy ezeket sem lehet így nagyon 100%-osan kimondani, de az biztos, hogy hatással van az idegrendszeri fejlődésre az, hogy születik egy baba. Az anya szempontjából pedig nagyon sokszor felmerül a gátizom kérdése, hogy hát egy császármetszésnél ugye a gáttáig megkímélődik. Erről is azt érdemes tudni, hogy császármetszés után is nagyon fontos foglalkozni a gátizommal, és pont ellentétes hatás, tehát általában inkább feszesebb szokott lenni, tónusosabb hosszú távon a kismedencei hegek miatt, összenövések miatt, mint a hüvelyi szülés után, ott pedig inkább lehet, hogy erősítésre van szükség jobban, arányosabban. De
igen. Bocsánat, nem akartam a szabadba vágni, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy pszichésen egyébként mennyire élik meg kudarcként például az édesanyák azt, hogyha egy normál úton induló szülésből aztán például császármetszés lesz?
Ez is nagyon változó. Általában ugye első szülésnél mindenki hüvelyi szülésre készül nagyrészt, és akkor ebből lesz császármetszés. Attól függően, hogy az anya mennyire olvasott utána, milyen a támogató környezet, milyen a kommunikáció ott éppen a szülés körüli segítő személyzettel az anyának, ennek függvényében változhathat, hogy ő ezt hogy éli meg. Akár traumaként, akár kudarcként, akár elfogadva, hogy ez most így volt jó, és így alakult, és elfogadva a helyzetet, akár utána dolgozva magán, rajta. Szóval, hogy nagyon sokfélék vagyunk, sokféle puttonnyal jövünk bele a szülésünkbe, és nagyon függ ettől is, hogy mi ezt hogy éljük meg.
El lehet utasítani egyébként a császármetszést? Akkor, amikor mondjuk esetleg orvosilag indokolt, mondhatom azt, hogy nem, én ezt semmiképpen nem szeretném?
Ott szülés közben, vajudás közben. Ott az a helyzet, hogy amikor felteszik a kérdést, hogy mit szeretne az anya, mert most már ez és ez van, és császármetszés, vagy még szeretne tovább vajudni, mondjuk az adott esetben, és kérdésként merül fel, akkor az ott kérdés, és még nem életmentő helyzet. Tehát, hogyha életmentő helyzet van, akkor nem kérdeznek.
Aha, világos, igen.
Akkor ott biztos, hogy villámgyors döntések születnek, és elmegy az irány a császármetszés felé. Tehát lehet, és ezt meg lehet beszélni az orvossal, hogy egész addig, amíg nem a két életről van szó, akkor addig hagy menjen a szülés folyamata úgy, ahogy.
Gyógytornászként mi a tapasztalatod, melyikből a könnyebb felépülni, melyikből a gyorsabb, és melyikből hogyan lehet felépülni?
Itt megint visszatérnék az egyik előző kérdésre, hogy a beavatkozásmentes, természetes hüvelyi szülés után a felépülés az is más, és lehet gyorsabb. Nagyon ritkán van beavatkozásmentes szülés, gondolok itt a gátmetszésre, oxitocin adására, tehát hogy mindenféle, bármiféle beavatkozásra. Ilyenkor nyilván lassabb és másfajta regeneráció. Ott van a gáton egy heg, a hasunk hát olyan, amilyen a tónusa, akár a szétnyílt hasizomra gondolok, akár a légzés minőségének a megváltozására. És a császármetszés után pedig ott van a nagy hasi heg, amivel azt kapjuk útravalóul a kórházban leggyakrabban, hogy ne érje víz a sebet, akkor utána kikeszik a varratot ott 6 nap körül mondjuk, és akkor utána még azt megkapjuk, hogy jó, kenegessük ezzel-azzal, a 6 hetes kontrollon pedig már sokszor elhangzik, hogy minden mehet, és hát avval, hogy ilyen gyakori a császármetszés, nem kapunk elég információt, tehát avval, hogy gyakori, ez nem egy sétagalopp és egy nagy hasi műtét. Tehát nincs arányban a regeneráció fontossága ennek a beavatkozásnak a nagyságával, és nagyon fontos, hogy utána egy megfelelő fokozatosságot betartva a hegnek a stabilitására, a szülés óta eltelt időt figyelembe véve terheljük a testünket, illetve hát magunkra figyeljünk, mert egy kisbaba mellett nagyon nehéz éjszakázások közben vagy mellett még magunkra is időt fordítani, erre figyelni, hogy éppen mi fér bele a napomba, 2 ilyen gyakorlat, 2 olyan gyakorlat.
Igen, igen. ez nem egy egyszerű helyzet ilyenkor már, igen, igen.
Igen.
Dóra, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. A császárvonal gyógytornászával beszélgettünk. Szép napot, szia!
Szép napot,
köszönjük, szia!
Hát egyáltalán nem egyszerű ez a kérdés. Az biztos, hogy valamiféleképpen azért jó lenne, ha lejjebb tudnánk tornázni ezt az arányt, ezt a százalékos arányt, ami Magyarországon van. Az nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy erről is beszéljenek a terhesség előtt már a nők egymással, hogy te mit éltél meg, hogy élted meg, hogy volt, milyen felszabadító érzés volt természetes úton szülni, milyen statisztikák vannak akár, hogy mondjuk a császármetszéssel született babák nagyobb százalékkal lesznek később cukorbetegek, nem tudom, tehát hogy azért van egy csomó ilyen adat, amit mérlegelni kell, meg hát nyilván van olyan helyzet, amikor nincs kérdés, meg nincs mérlegelési
és
lehetőség.
És ezt tegyék úgy lehetőleg, hogy ne bántsák egymást, és ne ítélkezzenek a másik sorsa fölött, mert azért, ahogy meghallgattuk Dórát is, meg ahogy ti is mondjátok, azért minden szülés más és más. De abban azért egyetértünk, hogy minden igazi édesanya, aki gyereket hoz, vagy hozott a világra, az egy olyan életfeladatot végzett el, ami igenis egy baromira fontos ahhoz, hogy mi itt fennmaradjunk ezen a földbolygón, úgyhogy csak a jó egészséget tudjuk neki kívánni, és aki előtte áll annak kitartást, informálódjon a megfelelő fórumokon, ne a kerületi baba-mama csoportba, ahol beírja, hogy neki programozott császárom, és ezért megkövezik az utcán, hanem igenis nézzen utána, hogy ennek mik a veszélyei, és keressenek szakembert, hogyha bizonytalanok bármilyen kérdésben.
Bizony, az egészség a legfontosabb, és szerintem ez egy óriási sikerélmény, bárhogy is történt.
Amikor ott a kezedbe foghatod azt a kis cukorborsot, mindegy is, hogy jött a világra. Jaj, köszönjük szépen a beszélgetést, köszönjük. Meg a hallgatói hozzászólásokat is, sokan írtátok le a saját tapasztalatokat, élményeket. Kriszta például írta, hogy 4 gyereket szültem, az utolsó az majd, hogy nem 1,5 óra alatt csúszott ki belőlem, természetes úton. Nekem nagyon szerencsém volt ebből a szempontból. Kriszta, gratulálunk, ügyes mind a 4 vagy. Gyönyörű gyerkőcöt, ráadásul, ahogy olvasom, mint fiú, szuper, 4 fiúval. Na, a szegedi ruhatár lakásbutik működése óta fontosnak tartja az elfogadást, esélyegyenlőséget, és ennek fényében fognak április 27-én szervezni egy nagyon-nagyon klassz divat bemutatót, ahol olyan fantasztikus paletta lesz majd a kifutón. Erről fogunk beszélgetni nem
így
sokára.
Így van, kávézzunk, és utána divat.
A valódi nőkben.
Így van.
Valódi nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.